10%-kal csökken a lakossági gáz és áram ára január 1-től. Népszavazást kezdeményez a HÖOK, európai színvonalú és tandíjmentes felsőoktatást szeretnének. Több száz sérült és 4 halott, egész éjjel zavargások voltak Kairóban. Jó napot kívánok! 10%-kal csökken a lakossági gáz és áramára január 1-től, ismertette a kormány döntését a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János elmondta, a döntés minden családi otthonra vonatkozik, és néhány technikai részletet kell már csak kidolgozni. Az államtitkár hozzátette, Magyarországon 3,8 millió családi otthon van, amelynek 76%-át gázzal fűtik.
Magyarországon 2013-ban 10%-kal csökken a lakossági gáz és a lakossági villamos energia ára. Erről a kormány végleges döntést hozott, mint ahogy arról is, hogy ez minden családi otthont egyformán érint.
Lázár János elmondta, december 12-én hagyja jóvá a kormány az E.ON gázüzletágának megvételéről szóló megállapodást. Az üzlet pedig még az idén megvalósul. Lázár János szavai szerint ezzel az üzlettel jelentősen növekszik Magyarország energiabiztonsága. Az államtitkár fontosnak nevezte azt is, hogy a kereskedelmi és a stratégiai gáztározók feletti kormányzati ellenőrzéssel jobban befolyásolható az energiaárak képzése. A lakosság csaknem egyharmada tartozik valamelyik szolgáltatónak. A tartozás összege már meghaladja a 140 milliárd forintot. A 10%-os áram- és gázár csökkentés egy átlagos családnak a szakértő szerint éves szinten 10-15 ezer forint megtakarítást jelenthet.
Gyertyafénynél tanulnak a nagyobb gyerekek, és sötétben játszanak a kisebbek a kiskunhalas melletti tanyán. A 16 gyerekes családnál egy kisebb tartozás miatt több hétre kikapcsolták az áramot. Rajtuk kívül még több mint 1,5 millióan tartoznak rövidebb-hosszabb ideig az áramszolgáltatóknak. 1 millióan pedig már a gázszámlájukat sem tudják időben befizetni. Jelenleg a lakosság közüzemi tartozása meghaladja a 140 milliárd forintot.
Azon gondolkodom és dolgozom gőzerővel sok munkatársammal együtt, hogy hogyan tudnánk a rezsiköltségeket csökkenteni.
A miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy a kormány a rezsiköltségek csökkentésén dolgozik. Ezt az energetikai vállalatok profitjának csökkentésével szeretné elérni. A kormány már tárgyalt is a rezsiköltségek mérséklésének lehetőségéről.
A kormány felkérte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy dolgozza ki a villany és a gázár 10%-os csökkentésének feltételeit.
A híradónak nyilatkozó szakértő szerint számos energiatermelő és szolgáltató vállalat veszteséges, így kérdéses lehet, hogy találnak-e fedezetet a rezsiköltségek 10%-os csökkentésére. Ugyanakkor több családnál érezhető megtakarítás jelenthet a kormányzati szándék.
Amennyiben szó szerint veszük az elhangzottakat, akkor egy átlagos háztartás számára, amennyiben az földgáz és villamos energiát is fogyaszt, akkor ez nagyságrendileg éves szinten egy 10-15 ezer forint közötti megtakarítást eredményezhet.
Múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá a kormány az E.ON-nal a cég gázüzletágának megvásárlásáról, így jobban befolyásolhatja a gázárakat.
Adókedvezményeket kínál a kormány a felsőoktatásban. A kabinet ugyanakkor elfogadta a jövő évi felsőoktatási keretszámokról szóló előterjesztést is, jelentette be a kormány szóvivő. Gíró Szász András közölte, az új rendszer a teljesítményt méri és felelősségvállalásra készíti a diákokat. Egyúttal megteremti annak lehetőségét, hogy a munkáltatók adókedvezményt kapjanak, amennyiben átvállalják dolgozóik egyetemi költségtérítését. A kormány szóvivő azt is közölte, hogy a jövőben az egyetemek és főiskolák gazdálkodását az illetékes minisztériumok által kijelölt kancellárok segítik majd. Hozzátette, cél a minőségi felsőoktatás és az, hogy a megszerzett diploma piacképes legyen.
Ha valaki vonzó alternatívát tud kínálni diákoknak szakok, irányok tekintetében, amelyek a lényegében a piacra való kilépés adatait is figyelembe véve biztosítják a diákokat, hogy nagy eséllyel tudnak utána elhelyezkedni, az ebben a konstrukcióban az a felsőoktatási intézmény több pénzhez jut.
Népszavazást kezdeményez a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a minőségi tandíjmentes felsőoktatásért, jelentette be Nagy Dávid, a HÖOK elnöke. A hallgatói szervezet délelőtt egy zsák szenet öntött a Nemzetgazdasági Minisztérium elé. Így tiltakoznak az intézmények forrás elvonása ellen. A HÖOK elnöke szerint nagyobb demonstrációk és egyetemfoglalások is várhatók a kormány intézkedésével szemben. A felsőoktatási intézmények képviselői holnap egyeztetnek a további lépésekről.
A 2008-as eredményeket úgy látjuk, hogy a kormány elfelejtette. 2008-ban Magyarország egyértelműen kijelentette, hogy nem akar tandíjat. Hogyha ezt elfelejtik, akkor bár az alaptörvény ezt most egy kicsit megnehezíti, de újabb népszavazást fogunk kiíratni ebben a kérdésben.
Ma dönt a köztársasági elnök az új választási eljárási törvényről. A dokumentumot szombaton küldte el Áder Jánosnak Kövér László házelnök. Az alaptörvény szerint az államfőnek ettől számítva 5 napja van a mérlegelésre. Vagy aláírja a jogszabályt, vagy visszaküldi megfontolásra az országgyűlésnek, vagy pedig az alkotmánybírósághoz fordul. Az új választási eljárási törvényt múlt hétfőn fogadta el a parlament. A jogszabály szerint a jövőben csak azok szavazhatnak a választásokon, akik előzetesen felvételüket kérik a névjegyzékbe. Országszerte súlyos baleseteket okoztak a csúszós utak. Jász Kísér és Jászladány között súlyosan megsérült egy mentőápoló és egy mentőautó vezető, amikor egy árokba csúszott kis teherautón próbáltak segíteni, és járművükbe hajtott egy tehergépkocsi. Az elsőleges adatok szerint a mentőautóban egy beteg is volt, ő nem sérült meg. A Somogy megyei Mernyénél egy ember meghalt, 6 pedig megsérültek, amikor 2 autó összeütközött, egy harmadik pedig árokba csúszott. A mentésre siető tűzoltóautó felborult a 67-es főúton, 2 tűzoltó is könnyebben sérült. Az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben a műszaki mentés idejére. Eddig 4 holttestet emeltek ki az északi tengerből a holland partok közelében. Egy teherhajó és egy konténerhajó ütközött össze éjszaka. A 24 fős legénységből 13-at sikerült kimenteni, 7 embert még keresnek. A rendkívül erős szél és a sötét miatt a kutatást éjjel le kellett állítani, és csak hajnalban kezdhették újra.
80 kilométerre Hollandia partjaitól történt a baleset szerda este. Egy Belgiumból Finnországba tartó teherhajó, egyelőre nem tudni miért, összeütközött egy ciprusi konténerhajóval. A teherhajó autókat szállított, az ütközés után 24 főnyi személyzettel a fedélzetén elsüllyedt. A rendkívül viharos szél és az óriási hullámok miatt nagyon nehezen halad a mentés. A kutatást egy időre le is kellett állítani, és csak hajnalban, világosban folytatták tovább. A munkában a közelben lévő halászhajók is segítenek. Tudjuk pontosan, hol süllyedt el a hajó, ennyi volt az összes információ, amit kaptunk. Úgy tudom, 10 vagy 11 hajó, 2 helikopter és néhány mentőcsónak kutat az emberek után, mondta telefonon egy a keresésben résztvevő halász. Délelőtt már a holland haditengerészet egységei is kutattak az eltűntek után. A parti őrség szóvivője szerint azonban gyakorlatilag nincs esélye annak, hogy valakit még élve mentenek ki a fagyos vízből.
Megerősítették az elnöki palota védelmét Kairóban, ahol egész éjjel összecsapások voltak az államfő hívei és az ellenzékiek között. A zavargásokban legkevesebb 4 meghaltak és több százan megsebesültek. Az ellenzék az ellen tiltakozik, hogy Mohamed Mursi államfő 2 hete elnöki rendelettel jócskán kibővítette saját jogköreit.
Kora reggel óta tankok állnak az elnöki palota előtt Kairóban, így erősítették meg az épület védelmét. Attól tartanak, hogy az éjszakai zavargások kiújulhatnak. Az összecsapások egészen hajnalig tartottak. Az államfőt támogató iszlamista hívek ezrei tegnap érkeztek a palotához, ahol több száz ellenzéki aktivista folytatott ülősztrájkot. A 2 tábor kövekkel és molotov koktélokkal támadta egymást. Az ellenzék azt követeli, hogy az elnök vonja vissza azt a rendeletét, amivel a maga számára szinte korlátlan hatalmat biztosított. Az ellenzékiek megpróbálták felgyújtani a parlamentet uraló muzulmán testvériség irodáját is Ismailában. Teljes mértékben Mursi elnök és a kormánya felelős az erőszakért, ami Egyiptomban folyik. Annak a vezetésnek, amely nem érez és nem gyakorol felelősséget az országért, melyet rábíztak, mennie kell, mondta Mohamed El Baradei, az ellenzék vezetője, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egykori első embere. A muzulmán testvériség vezetője kompromisszumot ajánlott. A válság, ami hetek óta uralkodik országunkban, vége felé közeledik. Készek vagyunk tárgyalni az ellenzékkel, amely, ha akar, benyújthat módosító javaslatokat az alkotmánytervezethez, mondta Saad al-Khatatni. Az ellenzék azonban addig nem tárgyal az elnökkel, amíg az fel nem adja rendkívüli jogkörét, amivel abszolút hatalmat gyakorolhat. Mursi kormányzata azt állítja, hogy csak a hatalmi koncentrációval tudják véghez vinni a demokratikus átalakítást az országban. Az ellenzék szerint azonban ez egyértelműen diktatúra.
Már 500 körül van a Fülöp-szigeteki tájfun halálos áldozatainak száma. Mindanao szigetén, ahol a vihar eddig pusztított csak nem 400 embert, köztük egész családokat továbbra sem találnak. A kutatást és a mentést megnehezíti a rengeteg törmelék és sár, amit a ciklon maga után hagyott. A helyzeten csak tovább ront, hogy a tájfun ellentétben az eddigi jósatokkal irányt változtatott, újabb szigeteket veszélyeztetve délről északnyugat felé tart. Videófelvétel bizonyítja, hogy Fehér Sándort annak ellenére bízták meg mentési feladatokkal a Costa Concordián, hogy erre nem képezték ki kellően. Ezt állítja a hajóbalesetben elhunyt zenészt is képviselő Rónai Péter. Az ügyvéd szerint a most nyilvánosságra került amatőr videó perdöntő bizonyíték is lehet. Ráadásul utasok beszámolója is azt bizonyítja, hogy Fehér Sándor saját biztonságával nem törődve mentette a hajón lévőket. Az olasz óceánjáró tavaly januárban futott zátonyra, melynek következtében 30-an haltak meg, köztük a zenészként ott dolgozó Fehér Sándor is. Senkit nem akart megölni, azt sem tudta, hogy elgázolt valakit. Ezt mondta a bíróságon az a férfi, aki az ügyészség szerint 2010. júliusában a keleti pályaudvarnál szándékosan elgázolt egy rendőrt, aki a helyszínen meghalt. A gyanúsított elismeri, hogy ivott, drogozott és el akart menekülni a rendőrök elől, de a szándékos gázolást tagadja.
Vízért könyörgött Pór Zoltán 2010. július 23-án, amikor ámokfutása után elfogták a rendőrök. A fővárosi törvényszéken most ismertetett vádirat szerint a férfi ittasan és kábítószer hatása alatt vezette autóját. Ráadásul jogosítványa sincs. Mivel nem állt meg a rendőrök felszólítására, üldözőbe vették. Amikor a Barostéren először megállásra kényszerítették, hirtelen tolatni kezdett. Ekkor ütötte el az egyik rendőrt. A fiatal zászlós a helyszínen meghalt.
Hogyan győződött meg arról, hogy ön mögött nincsen olyan akadály, ami a tolatás megkezdését megkínűsítaná?
Egyszer hátrafordultam.
Pór Zoltán ma már nem járult hozzá, hogy a tárgyalásról szóló tudósításban felismerhető legyen. Letartóztatásakor, amikor még vállalta az arcát, azt nyilatkozta, hogy nem szándékosan ütötte el a rendőrt.
Nem láttam, hogy ott áll a kocsi mellett és mögött.
Egy dolgot következetesen tagad, ő senkinek a halálát nem akarta okozni, és nem is volt tudomása arról, hogy bárkinek a halálát okozta volna, így az emberölés büntetében az ő a felelősségét nem ismeri el.
A más ügyben 2018-ig jogerős büntetését töltő Pór Zoltánt most hivatalos személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják. Ha a bíróság bűnösnek találja, akár életfogytiglant is kaphat.
Jelentősen enyhítette a fővárosi ítélőtábla annak a négy férfinak a büntetését, akik 2006. szeptemberében megöltek egy 14 éves lányt. Az első fokon tényleges életfogytiglanra ítélt vádlottak 35, illetve 30 év múlva szabadulhatnak. Továbbá a táblabíróság egy vádlott életfogytig tartó fegyházbüntetését 12 évre mérsékelte. Megrázó történet következik.
Veréssel és fenyegetéssel prostitúcióra kényszerített egy 14 éves kisvárdai, nevelőszülőknél élő lányt egy 30 éves, szintén kisvárdai férfi. A lány végül feljelentést tett a rendőrségen. A futtatója ezt megtudta, ezért elhatározta, hogy megöleti. 2006. szeptember 26-án éjszaka Budapestre vitték, és a 11. kerületben a Dunaparton a bíróság minősítése szerint különös kegyetlenséggel megölték.
Rángatták a gépkocsiból, a földön fekvő sértettet többször megütötték, megrúgták, majd a harmadrendű vádlott a helyszínen talált betondarabbal többször fejbe is ütötte.
A még élő gyereket a Dunaparton egy patakmedrébe vonszolták és ott hagyták. Holttestét reggel találták meg. A rendőrök nem ismerték fel, hogy bűncselekmény történt, azt hitték, a lány elesett és legurult a töltésről. A gyilkosságra talán soha nem derült volna fény, ha egy kisvárdai férfi, akinek az autójával a futtató társai Budapestre vitték a lányt, 2008-ban nem jelenti fel őket. A fővárosi törvényszék idén tavasszal első fokon három embert tényleges, egyet legalább 30 évig tartó életfogytiglanra ítélt. A táblabíróság ezt jelentősen enyhítette, de a négy férfinek összesen még így is 107 évet kell börtönben töltenie. Az első fokon tényleges életfogytiglanra ítélt három férfit az ítélőtábla végül nem zárta ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. 35, illetve 30-30 év múlva szabadulhatnak. A negyedrendű vádlott büntetését, a 30 éves életfogytiglant kevesebb mint felére, 12 évre csökkentette az ítélőtábla. A Híradót Víg András tudósította.
Felkerült a matyóhímzés az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára. Erről tegnap döntött a Világszervezet illetékes bizottsága. Magyarországról először a mohácsi busójárás került fel erre a listára még 2009-ben. Tavaly óta a magyar táncházmódszer, mostantól pedig a matyóhímzés is része a szellemi kulturális világörökségnek. Divattá vált advent idején az osztrák fővárosba látogatni, fő úti cél a bécsi karácsonyi vásár. Több ezren mennek vonattal Ausztriába. A MÁV mentesítő járatot is indít Budapestről Bécsbe, mert a helyjegyek már napokkal ezelőtt elfogytak.
A látogatók között sok a magyar, a turisták között.
Magyar szót gyakran lehet hallani a bécsi karácsonyi vásárban az egyik magyar árus szerint. Sokan már hagyományszerűen járnak az osztrák fővárosba az adventi időszakban.
Minden évben kilátogatunk ide Bécsbe, mert gyönyörű a vásár. Megnézzük itt ezt a Városház előtti vásárt is, illetve a Sétáló utcába is el szoktunk menni, és el egybekötjük természetesen egy vásárlással.
A látogatók szerint különleges hangulata van a bécsi karácsonynak, és az ajándékokat is itt szokták megvenni. Adventkor ezrek utaznak Budapestről Bécsbe vonattal. Már a hétvégi járatokra is elfogytak a helyjegyek, ezért a MÁV szombaton pótjáratot indít majd.
Egy mentesítő vonat elindítására kényszerül a vasútársaság, így még további 300 utast el tudunk szállítani Bécsbe Budapestről.
A pótjárat szombaton reggel 7 órakor indul a keleti pályaudvarról. Ha az azt következő hétvégeken is hasonlóan sokan utaznak vonattal az osztrák karácsonyi vásárra, akkor újabb mentesítő járatokat indítanak.
Mindjárt sporthírekkel folytatja Mohai Bence, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 17 óra 35 perckor várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Innál egy kávét?
Ezt nem egyeztettük le, mint most kérdeztem.
Nem.
Miami kommandósok Frey Tamásnál.
Azért játszunk még.
Persze.
Jó, most jó, ha a füledet befogod.
Vidám világ vége és halott kémes vágták Grand Pierre Attilával.
Egy ilyen műsorban mindenki azt várja az embertől, hogy akkor most nagyon színesen mond poénokat.
Igen. Igen! Nem köt le téged ez a probléma, de igyekszem azért.
Eszenyi Jenikő két Fábri Sándorral.
Ezeket a papla füléjenek a csajok.
Meg ne próbáljon a kosatlan gyümölcslevet inni, és ne feledjék, hogy
Beethoven a zene Mozart.
És ami humor volt eddig, azt is kifogom a műsorból szedni. Na, hát a meccs el van döntve.
Fábri, ma 20 óra 15 kor a Híradó után.
Jó napot kívánok! Ezúttal nyugodtan alhattak a női kézilabda válogatott játékosai és mindenki, aki nekik szurkol. A németek ellen a padlóról kellett felállni, de sikerült.
A sírból hozta vissza Európa-bajnoki esélyeit a magyar női kézilabda válogatott. Nem csak azért, mert tegnap este kikaptunk a horvátoktól, ráadásul reménytelen játékkal, hanem azért is, mert a németek ellen is nagyon rosszul kezdtünk. 6-1-re vezettek a németek, amikor a 7. percben a magyar szövetségi kapitánynak már időt kellett kérnie. A magyar csapat szépen lassan ledolgozta a hátrányát. A szünetben ugyan 3 góllal vezettek a németek, de érezhető volt, hogy a csapat játékában, lelkesedésében benne van, hogy meg lehet fordítani ezt a meccset. És ez meg is történt. A második félidő közepén sikerült utolérni a németeket. A végjátékban pedig már inkább nálunk volt az előny. Egy jól kivédekezett emberhátrány, kivédett 7 méteresek és egy remek, okos végjáték. Végeredményben a magyar válogatott 24-21 arányban legyőzte Németországot, és ezzel függetlenül az utolsó mérkőzéstől már tovább jutott a csoportjából. Persze a spanyolok elleni holnap utáni mérkőzés is fontos, hiszen azt az eredményt visszük magunkkal a folytatásban.
6-1-ről kellett visszajönnünk. Szerencsére a remek védekezés és a jó kapus munkának köszönhetően a lányok visszahozták a győzelmet. Ez volt a kulcs a sikerhez.
Természetesen nagyon boldogok vagyunk, nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk. De bíztam a csapatban, amikor még az elején elmentek ugye 6-1-re. Én nagyon-nagyon bíztam a csapatban, de meg is látszott szerintem, hogy nagyon nagyot küzdöttünk, és nem állunk meg, megyünk tovább.
Hát mindenképpen úgy láttam, hogy egy csapat voltunk, és tényleg a védekezés nélkül ugye nincsen jó kapus teljesítmény, kivéve, hogy olyan napot volt ki, hogy nincsen gól, de hát ugye azt tudjuk azért, az a kézlabdában sajnos nem így megy, de mindenképpen örülök, hogy itt csapatként tudtunk játszani, és nekem is ilyen jól ment a védés.
Minden hely elkelt, kialakult a labdarúgó bajnokok ligája 8. döntőjének mezőnye. Az utolsó játéknapon a Juventus, a Celtic és a Galatasaray harcolta ki a legjobb 16 közé jutást. A címvédő Chelsea viszont kiesett a csoportkörben.
A csoportküzdelmek során kialakult a bajnokok ligája 16-os főtáblája. Az elit mezőnyből óriási meglepetésre hiányzik az előző kiírás győztese a Chelsea, amely a Shakhtar Donetsk elleni összevetésben maradt alul. A BL történetében először fordult elő, hogy a címvédő nem jutott a sorozat egyenes kieséses szakaszába. A londoni kékek tulajdonosa Roman Abramovich nyilván nehezen emészti majd meg ezt a kudarcot, így a télen újabb nagy takarítás lehet a Chelsea házatáján minden szinten. A címvédő mellett első ránézésre úgy tűnt, az előző sorozat gólkirálya is kiszállhat a küzdelemből egy időre. Lionel Messi a Benfica kapusával ütközött és térdsérülést szenvedett. Azóta kiderült, nem súlyos a baj. Szerencsés esetben akár már vasárnap a Betis elleni mérkőzésen célba veheti Gerd Müller egy naptári évben szerzett 85 gólos rekordját.
Győzelemmel zárta itthon a fél évet a Ferencváros. A zöldfehérek tegnap este 2-0-ra nyertek az MTK ellen a Liga kupában. A szezon közben szerződtetett Ricardo Moniz szerint még sok munka vár a csapatra.
Augusztus végén érkezett, a klub legendájától Détári Lajostól vette át a csapatot. Nem nyert meg minden meccset, nem csinált világverő csapatot, de a szurkolók már most a szívükbe zárták, a klubvezetők pedig bíznak benne. Ricardo Moniz a profizmusban és a folyamatos fejlődésben hisz. Hosszú távra tervez, a legfontosabbnak pedig azt tartja, hogy önbizalmat ad a játékosainak.
A legfontosabb, hogy a játékosok mindent megtettek, amit tudtak. Nagyon becsülöm őket ezért. Adott pillanatban kihozták magukból a maximumot, ezért kapaszkodtunk fel a 6. helyre, és ezért reménykedünk még mindig a nemzetközi kupaindulásban. Márpedig a mi célunk az európai szereplés.
Moniz 13 bajnoki meccsén 5 győzelem, 5 döntetlen és 3 vereség a Fradi mérlege. A csapat 25 ponttal vonul a téli szünetre, mindössze 3 pontra a dobogós Debrecentől.
Sporthírekkel a Dunán jövünk legközelebb az esti híradó után. Szép napot kívánok, viszontlátásra! Napos és ködös tájegységek váltakoznak jelenleg az országban. A látási viszonyok tartós javulására majd délutántól számíthatunk, amikor nyugat felől egy gyenge hidegfront érkezik majd térségünkbe. Ez a hidegfront azonban számottevő csapadékot, így havat nem okoz, szórványos hózáporok előfordulására lehet számítani. A hétvégén viszont ez a most még Észak-Nyugat-Európában található ciklon várhatóan az Adriai-tenger térségében tovább erősödik, nedvességgel gazdagodik, és ez a ciklon jelentős havazást okoz majd térségünkben, legalábbis a déli tájakon mindenképpen számottevő hóra van kilátás. Ma délután azonban számottevő csapadék tehát nem lesz, elsősorban délnyugaton, valamint az Alföldön egész nap tartósan ködös, párás maradhat a levegő. Majd késő délutántól északnyugatira fordult, megerősödik a szél, futó hózáporok fordulnak elő, és lassanként mindenütt elkezd megszűnni a köd. A látási viszonyok javulása folytatódik az éjszaka folyamán is, időnként még mindig élénk lehet a szél, és elsősorban az Alföldön egy-két helyen jelentéktelen hózápor kialakulhat. Mindenütt erősen fagyni fog, az északi középhegység térségében akár mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. A Dunántúlon holnap több órára kisüt a nap, csak délután kezdődik délnyugat felől erősebb felhősödés. A szél a Kisalföldön már délire fordul, a hőmérséklet pedig a legtöbb helyen 1-2 fokkal 0 fok fölé emelkedik. A keleti országrészben viszont több helyen egész nap fagypont alatt marad a hőmérséklet,
változóan felhős lesz az ég, legfeljebb északkeleten fordulhat elő futó hózápor. A hőmérséklet, mint mondtam, általában kevéssel fagypont alatt marad majd. Szombaton megérkezik az előbb említett ciklon, egyre több felé kezdődik havazás, a legjelentősebb hó valószínűleg az ország déli-délkeleti felén várható. Vasárnap folytatódik még a havazás, a ciklon térségünk felett lesz, és az erős időnként viharos északi-északkeleti szél mindkét nap hófúvást okozhat. Hétfőtől lassan szűnni kezd a csapadék, mérséklődni a szél, de mint látják, igen kemény hideg téli időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmüket, jó étvágyat kívánok az ebédhez!
Édesapám munkanélküli, mivel bezárták a munkahelyét, úgymond, és édesanyám fizetéséből kellett volna fizessenek engem is, viszont a testvérem mellett, aki egyetemista, és így nem tudtuk volna sehogy sem megoldani. Így vagy otthon kellett volna maradjak közeli városba tanulni, vagy... 3 éve vagyok itt az alapítványnál, itt kezdtem Csíksomlyon. Rengeteg dolog van, amit itt kaptunk. Nem beszélve szeretetről, meg gondoskodásról, amit megkapunk nem csak a nevelőinktől, hanem diáktársainktól. Minden hétköznap úgy telik el, olyan szeretetben, olyan közösségben, hogy az a legszebb ajándék, amit kaptunk itt, a közösség. A hit az a biztos pontom nekem, ahogy gondolom másoknak is. Nem hiszem, hogy idáig jutottam volna hit nélkül, vagy tulajdonképpen nem is tudom elképzelni, hogy hit nélkül hogy is lehetne problémákat megoldani, meg nehézségeket túllépni. Olyan ágba szeretnék dolgozni, vagy egészségügy, vagy olyan, ahol egy kicsit hasznossá tehetném magamat, ahol másoknak is szeretnék egy kicsit segíteni. Ugyanazt a szeretetet, amit itt kapok, ugyanazt a gondoskodást, önzetlen szeretetet, azt szeretném átadni a többieknek.
Mindig van remény. 20 éve a szeretet útján a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Jónak lenni jó.
Ha kétségeid vannak...
Te még hiszel a vén dagadt fehér szakállukban, aki az égen szánkázik azzal a 8 repülőrészszarvassal?
Hogy valóban létezik?
Hát hogyan akarjuk megtalálni?
Akkor járj utána.
Bebizonyítom, hogy igenis létezik a Mikulás.
Persze a feladat nem egyszerű.
Ez az egész annyira megalázó.
És még más is veni rá a fogát.
Most adjátok át!
Ő a miénk!
Kapjuk el a Mikulást. Ma 13 óra 30 perckor az M1-en.
Hogyan lehet erényt kovácsolni a dadogásból? Sok színűség, rászoruló gyerekeket és kíváncsi felnőtteket is tanít az MM Mikulás. MM, a megoldások magazinja, ma délután az M1-en.
Egy csodálatos karácsonyi koncert a többszörös Grammy-díjas művésszel és táliával.
Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad.
Justin Bieberrel, és a The Papini Sisters-szel. Zenés Advent Michael Bublé-val és barátaival. Szombaton délután az M1-en.
A műsort támogatja Michael Bublé Christmas című lemeze.
Aha, érdekes.
Azt már megtanultad, hogy így fogod a gépet.
Mondom, hogy ez még él.
Mangalica töpörtyűs csoki.
Előtt a Magyarország.
Boldog szültem arra.
3 kiló, körülbelül ilyen 150 ezer forintos áron. Ki sem merem mondani a nevét.
Ja, ez ilyen, a marha. Ez a
Gasztroalja. Szombaton délután az M1-en.
A műsort a házi krémes krémgyártója, a Dr. Oetker támogatja.
Mm.
az RTV részletes legfrissebb száma. 61 TV csatorna, köztük a közszolgálati televíziók és rádiók programjainak legteljesebb kínálatával. RTV részletes, a hetet egy csapásra.